Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain Önök az Értsünk Szót adását követik. Ma nagyon nehéz és kényes témával fogunk foglalkozni, mely témát Láng Judit író, újságíró és jogvédő szociális munkás vetette fel a napokban, aki arról írt, hogy túlságosan korán szülnek a roma nők, cigány nők, és túlságosan sokszor sérülnek családon belüli erőszaktól, nincs választási szabadságuk saját életük irányítását érintően. Ezek a témák különböző formában felbukkannak a közbeszédben, itt Romániában is, Magyarországon is. Nagyon ritkán találkoztam azzal, hogy indulatmentesen és szakszerűen tudjunk erről beszélni, úgyhogy arra kértem Láng Juditot, legyen a vendégünk és segítsen megérteni, melyek ezek a jelenségek, valóban túl népesek-e a roma családok? Erről beszélhetünk-e így, Judit?
Jó estét kívánok a hallgatóknak, és üdvözöllek téged is, Boróka. Kollégák vagyunk, gondolom nem probléma, ha te kezdődünk.
Köszönöm szépen a bizalmat.
Hát igen, túl népesek a roma családok, és ez átlagosan 5-6 gyerekkel lehet számolni. Nagyon nagy szegénységben élnek többségében. Ez probléma, mert nem tudják őket eltartani, de nem is tudják szabályozni a születést, és nagyon korán férhez mennek. Tehát ennek, hogy ők nagygyerekes családok, ezek a romantikus elgondolásnak, hogy a romák eleve nagy családban határozzák meg magukat, igazából nem úgy van. Én nem értek azzal együtt, hogy amikor serdülővé érik egy kislány 12-13 évesen, akkor férhez adják, mert hogy nem gyerekkora, nincs választási szabadsága. 15 évesen sokszor már két gyereke van, 20 évesen, 4-5, 30 évesen, meg 8-10. És a Magyarországon, az északkeleti régiókban, Borsod megye, Heves megye, akkor említhetném még délen Baranyát, Zalát, ahol szegregátumokban élnek, olyan mérnyomorban, amit egy hétköznapi ember el sem tud képzelni. Tehát nincs bevezetve a víz, szonyatos, éheznek, egyfőre 10 000 forint havi jövedelem jut, ha egyáltalán jut. Szívesen felvilágosítanám a roma családok strukturális felépítéséről, mert 3 nagy csoport van, akik másképp állnak. Tehát hogy a többségiekhez és más a családon belüli hierarchia. Romlá cigány vagy egy beást cigány családban a nőknek nagyon máshol van a helyük a hierarchiában, mint a férfiak. Egy beállt igen családban majdnem egyenrangú az asszony, sőt gyakorlatilag ő a pénzügyminiszter, akkor ezt tudni kell, hogy a muzsikus cigányok az 1500-es években jöttek be Magyarországról, az 1800-as években a beállt cigányok és a legutóbbi csoport, az olasz cigány csoportok 1800-as évek végig másképp asszimilálódtak, tehát a muzsikus cigányok már beilleszkedtek, ők nagyon jól megtalálták magukat azzal, hogy szórakoztattak, és nagyon fontos szerepük volt például a 48-as szabadságharcban, vagy a beállt cigányok, akik üstfoltozók voltak, szakmájuk volt, és szintén jól be tudtak illeszkedni, mert megtalálták a munkaerő piacon azokat a helyzeteket, a hiány szakmákat. Házaltak ugyan, de mindenféle ezermesterek voltak, üstfoltozók, vályogvetők. Az olasz cigányok pedig kereskedtek, ők jöttek a legrégebben, ők kevésbé, ők beszélik a nyelvet, a többiek már elhagyták. A magyarországi cigány populációban ez 3%, aki beszéli a nyelvet. Az összes többiekhez képest, viszont a 3 fő csoporton belül más a hierarchia a családon belül, akkor ezt pár percben elmondom, hogy ezt értsék a hallgatók, hogy mi a probléma a romák beilleszkedésével kapcsolatban, és miért szülnek a nők sok gyereket. Sokszor kapom meg azt a kérdést, hogy a mély nyomorban miért van szükség ennyi gyerekre, úgyhogy jól látszik, hogy egy beállt cigány családban a nőknek nagyon máshol van a helyük a hierarchiában, mint a férfiakban. Egy beállt cigány családban majdnem egyenrangú az asszony, sőt gyakorlatilag ő a pénzügyminiszter. Ha a férfi elkezd külön pénzt gyűjteni, akkor abból problémák adódhatnak, mert ha nem adja haza a fizetését, amiket általában az van, hogy le fog lépni egy másik nővel. Azt már lehet tudni előre, ha a férfiak elmennek bogyót gyűjteni, csigázni, stb. ha csak a fele pénzt adja le, amit ezért kap, akkor az asszony gyanakozni kezd, hogy a férje készül valamire, mert tudja, hogy egy idő, hogy mennyi idő alatt, miből mennyit lehet összegyűjteni. Ez tényleg hagyomány őző beállt családban a meukanóza után a nőknek különös tisztelet jár, mert a tisztelőnek, aki már nem menstruál, közvetlen kapcsolata van a szellemvilággal. Gyakorlatilag az idős asszony egyfajta varázsló szerepben él egy falusi beás közösségben. Az ő átkától félni kell, tisztelni, szeretni kell őt, a kívánságait pedig tiszteletben kell tartani. Egy órácigány nő a családi hierarchiában valahol a gyerekek után 2-3-mal jön, és így van ez egész életében. Mikor meghal a férje, és már nagyok a fiai, akkor a gyerekek tisztelik az anyukat, de ennyi. Érdekes, hogy Erdélyben, a Gábor cigány közösségekben a házasság után általában a nő költözik a férfi házába. Ezekben a közösségekben is a férfi az első, vagy a fiúgyerek. Ha a férfiak elmennek dolgozni, bádogozni, kereskedni, tehát járják az országot, addig az asszonyok egyedül maradnak otthon a gyerekekkel, ilyenkor az anyósnak van nagy hatalma. Ő irányítja a családot, amíg a férfi nincs otthon, ez megint egy másik helyzet, viszont amikor hazajön a férfi, akkor a nő nem mehet el a férje előtt. Ha például ül a fotelban, és a nő nem tud elmenni az ura háta mögött, akkor annak fel kell állnia, ha a neje például el akar menni a szoba másik egyik felőből a másikba, de ez csak a háta mögött teheti. A lányok nem járhatnak iskolába, miután nővé válnak. Az első havi menzesz után 2-3 éves, 12-13 évesen viseletbe öltöztetik őket, tehát hosszú szoknya, befont haj, a férhez megy fejkendő is, és onnantól kezdve nem járhatnak iskolába, mert nem lehetnek felügyelet nélkül a fiúk és a lányok. Ez az egyik oka egyébként annak, hogy a romák nem tudnak integrálódni. Amartya Sen, Nobel-díjas indiai közgazdász, megírta az indiai családokkal kapcsolatban, hogy a szegény családok társadalmi integrációjának egyik kulcsa a nők tovább tanulása és munkába állása. Ugyanis amit a nő keres, azt a házastársnak keresi, a férfi pedig magának keres. Ez azért mindenhol így van, ha csak nincs egy hagyományőrző beárcigány család, amelyikről szó van, mert ők különböznek a mészintől. Tehát a beárcigányok azok nem kezelik kutyaként az asszony, meg rabszolga. Igen, a vidéki parasz családokban is így volt Magyarországon, ha csak a nő nem állt a sarkára, és megkövetelte, hogy add haza a fizetésed apukám, akkor ugye más a helyzet, de inkább az a jellemző, hogy a nő a saját keresetét osztja be, és a háztartás vezetésével az összes családtag és a gyerekek túlélését biztosítja. A férfi pedig maga rendelkezik azzal, amit keres, vagyis család fenntartásával kapcsolatban sokkal individuálisabb.
Tehát van egy javarészt tradicionális meghatározás, és van egy jelentős fejezete ennek, ami a különböző modernizációs fáziseltolódások miatt adódik. Ugye ezek a különböző cigány-roma közösségek más-más körülmények között más-más térségekben élnek, itt halmozódnak a problémák, ugye itt a székelyföldi adáskörzetben nagyon szem előtt a Gábor közösségek vannak, és ezek is rétegzettek és különfélék.
A rolátigány csoport, a muzsikus cigányok és a beász cigányok nem, de a rolátigányok rétegződnek, vagy a Gábor cigányok egyfajta olácigány csoport, akik nagyon alárendelik a nőket. A többieket a szegénység miatt és a kirekesztés miatt éri meg el nagy hátrány.
Van a nőknek egy általad felsorolt meghatározása, ami kényszerhelyzeteket szül, például azt, hogy korán válnak anyává, szexuálisan is kiszolgáltatottak. Ehhez még tegyük hozzá azt, hogy az ellátó rendszerek sem Romániában, sem Magyarországon nincsenek tekintettel az ő helyzetükre, tehát nőgyógyászati vizsgálat, ellátás nagyon keveseknek jut, ha azoknak, akiknek jut, azoknál megkérdőjelezhető, hogy milyen ennek a minősége, hogy megtörtént-e a felvilágosítás, hogy rendelkezésükre áll-e a fogamzásgátlás, és ez elfogadott-e. És ha már állapotos lesz egy roma nő, akkor vele mi történik, és hogyan bánnak vele a szülészeteken, és milyen az, amikor egy nő az élete során 5-6-szor, akár 10-szer is szül. Ezeket nézzük át, hogy hogyan lehet ebben a helyzetben segíteni, és mit jelentene a segítség.
Magyarországon, de nagyon valószínű, hogy Romániában is így van, hogy szegregátumokban élnek többségében a cigányok. nincs kiépítve az infrastruktúra. Tehát ezek a szegregátumok úgy el vannak zárva, hogy például Magyarországon gazdasági szempontból iskola összevonások voltak, hogy nincsen elég gyerek, akkor megszüntettek iskolákat, és sokszor több kilométert kell menniük, tehát 6-7 kilométert gyalogolnak sokszor, mert nincs pénzük a buszra fölszenni, sokszor fel sem engedik őket a buszra, és úgy jutnak be az iskolába, tehát már eleve az iskolába jutás probléma. Akkor azt mondják nagyon sokan, hogy tradíció, hogy a roma nőket korán férhez adják már, amikor elkezd menstruálni, tehát hogy nővé érik, akkor férhez adják. Eleve nem választhatja meg a férjét. Akkor amikor mégiscsak férhez megy, akkor ha egy éven belül nem lesz gyereke, tehát a szülők választják ki, ha egy éven belül nem lesz gyereke, akkor elzavarják. Azért kell egy éven belül szülnie, hogy lássák, hogy termékenye, és az megtartja a férje mellett. Ha már gyereke van, akkor nem megy el. A nőknek nincs választási lehetőségük, és itt felmerül a modernizmus, meg a tradíciók követése. Én azt gondolom, hogy ha valami életellenes valakire nézne, és egyfajta tradíció, amit évszázadok óta hordoznak, aminek az az eredete, hogy a romák nagyon korán meghalnak, és nagyon sok volt a gyermekhalálozás, és emiatt alakult ki ez a szokás, amit gyakorlatilag majdnem mindenki így csinál, kivétel tehát a rumugrók nem, a zenész cigányok, ők már kulturáltabbak, tanítatják a gyerekeiket, tehát ez egy szokás náluk, de a vidéki kis településen élő szintén magyar cigányok, mert ott is vannak rumugrók, meg beások is, ezek így nem különülnek el igazából, ez szegény kultúra, mert az ott élő nem cigány népesség is hasonlóan viselkedik, illetve hát a gyerekek tekintetében nem. És hiába az, hogy korán, hogy nagy volt a csecsemő halandóság, vagy hogy korán meghalnak a romák, hogy emiatt alakult ki ez, hogy nagyon korán kezdenek el szaporodni. Ez ma már nem érvényes, és nagyon, nagyon ellene van annak, hogy valamire is tudjanak jutni. Tehát, és a férfi tekintélye. Tehát annak, hogy a roma nők munkába álljanak, vagy hogy önrendelkezzenek, vagy felvilágosultabbak legyenek, vagy hogy nemet mondjon a férjének, hogyha az meg akarja fogni a kezét. Hát ez egy jogi kategória, ezt nem tehetik meg. Hát a bántalmazott nők felülreprezentáltak a családon belüli erőszakban, csak ez nem derül ki statisztikailag. Mert nagyon sok nő elfogadja azt, hogy ez így rendben van, roma nő meglevelet kapok ebben az ügyben, és hát nem cigány emberek azt mondják, hogy remekül gondolkodom ebben az ügyben, viszont a cigány emberek, férfiak is, meg nők is azt mondják, hogy ez nagyon nincs rendben, hogy én feminista vagyok, akár meg férfi gyűlölő. Én nem férfi gyűlölő vagyok, de én nem támogatom azt, hogy elkezdő, hogy szexuálisan beavassanak 13 éves lánygyerekeket. Judit, hogy aztán ne lehessen többet életük.
Tehát ez egy olyan alap, ami nem szabad és nem lehet vitatkozni. Tehát ez a gyerekbántalmazás mindenkire érvényes jogi kategóriája. De próbáljuk meg ezt gyakorlatilag végig gondolni, hogy ezt hogy lehet érvényesíteni, és hogy lehet ezen a helyzeten változtatni, és elmesélek egy esetet, amin én évek óta dolgozom, egy 7 gyerekes nyárát menti, hát valamikor Gábor cigány családról van szó, akik nagyon érintőlegesen tartják a hagyományokat, viselik néha a viseletet, de egyébként...
Nem emelkedtek a közösségükről?
Nem, leszakadtak. Tehát már nem tudják azt az életszínvonalt tartani, amit a Gábor cigány családok tartanak. A férfi nem tudja eltartani a családját.
Szemetelik a telepen, vagy beköltöztek a városba?
Telep szélén, falu szélén élő, vályogházban élő családról van szó, mondom, 7 gyerek, 35 éves anya, 7 gyerek. A legidősebb lány most vált anyává 15 éves korában, és hát azt láttam, nem először ment férjhez. A férjhezmenést idézőjelben mondjuk most, mert hát nem egy polgári aktusról van szó, hanem arról, hogy a lány elköltözik otthonról, ahogy mondtad, egy fiús házhoz. Én azt vélelmezem, hogy ő nem csak azért költözött el, mert ő mindenképpen igyekezett felnőtté válni, bár ez is benne volt a pakliban, hanem szabadulni akart attól a tehertől, amit a 7 gyerekes, illetve a 6 másik testvére jelentett, mert ugye az anyja, aki napszámba jár, illetve kukázik napközben, folyamatosan ráhagyta a gyerekeket, és kvázi...
Maroka, így van ez a szegény szelepeken Magyarországon, és mondja, csak ne nagyon jókat mondasz, mert így van. Itt Magyarországon.
Igen. Számára a férhez, ez az úgynevezett férhez menés és gyerekszülés, a saját gyerekszülés, a menekülési útvonal, mert akkor nem 6 gyerekre vigyáz, hanem arra az egyre, amelyik az övé, egy másik házban, ahol az anyós árnyékában ugyan, de saját területe lesz, saját fennhatóság lesz, saját urává válik bizonyos értelemben, még akkor is, hogyha egy másik családi rendszerbe kerül be. Én próbáltam ezt a folyamatot lassítani, megakadályozni, rávezetni valahogy őket, hogy ez nem lesz jó, hogy ő 14 évesen teherbe esik és szülni fog, de sok-sok hónapnyi beszélgetés és együttműködés révén azt láttam, hogy ez egy olyan energia, egy olyan kényszerhelyzet, amit így beszélgetések révén nem lehetett, nem érhettem el azt, amit szerettem volna. Ráadásul azt látom a telepen, hogy amikor a lányok 13-14 éves korba lépnek, és kivirágzik a nő bennük, akkor ott valami, tehát olyan hormonorgia van a nyárád mentén ezek színes rokolyás lányok között, hogy hát nincs az a hatalom, ami most így ebben a korban, ha nem kezdődik el egy sokkal korábbi nevelés, rá tudná őket vezetni arra, hogy hát a vesztükbe rohannak.
Hát ez a hormon bomba minden kamaszt érint, a nem cigány lányokat, a nem cigány fiúkat is, és mégis eltolják a családalapítás idejét, és előbb tanulnak, aztán megvalósítják magukat, és tudják, hogy ha nem tehetik, akkor nem szülnek gyerekeket, mert Magyarországon ez is probléma, hogy a nem cigány nők nem vállalnak gyereket. Tehát fogy a népesség, ellenben a cigány lakosságnál pedig kontrollálatlanul vannak gyerekek, és nem tudják őket eltartani, tehát az egész család tulajdonképpen megvan terhelve, és hát a többségiek haragját nagyban magukra vonják emiatt, tehát ez az egyik oka a rasszizmusnak. Túl a régi gyökereken keresztül, mert nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogyha véletlenül sikerül is kiemelkednie egy cigány nőnek, vagy egy cigány fiúnak, akkor csak úgy tudja megtenni, ha teljesen visszahúzza a környezete meg a tradíciói. Valahogy nagyon nehéz dolga van a nőknek, a fiúknak sokkal könnyebb. Eleve a nőket szabályozzák, nagyon szabályozzák a gyermeknevelés során, míg a fiúkat meg egyáltalán nem, úgy mondják, hogy ne, azért, hogy ne törjék meg az egóját. És hogy a családon belül például ez is volt, hogy ez egy szokás, hogy a férfi azért megy elől, mert az volt a szerepe, hogyha megtámadják a családot, akkor a férfi védi meg. És de már ahogy elipartalanodtak egész régiók, a férfiak nem tudnak pénzt keresni. Régen, amikor még volt az oldikuhászat, és bányákban dolgoztak, és rengeteg munka volt, akkor nem cigány és cigány teljesen jó megfértek egymással, és együtt dolgoztak, és nem voltak ilyen különbségek. A rasszizmus a munkaerőpiaci verseny miatt erősödött fel. És hogy megszűnt az ipar, az alkalmi munkákat és a mezőgazdasági munkákat többnyire nem cigányoknak adják. Akkor a munkanélkülieknek a fenntartását Magyarországon az állam az önkormányzatokhoz delegálta. Tehát az önkormányzat meg azt mondja, hogy dolgozzatok meg a közmunkabérért, hát ami filléret, tehát valami 47 000 forint bruttót az kapnak a közmunkások. És hogy a polgármester állapíthatja meg, hogy ki lehet közmunkás és ki nem. És többnyire nem cigányokat választ. És amikor aztán jönnek a választások, akkor a cigányok akár náci identitású polgármesterre szavaznak, hogy ő választa be őket a közmunkára. Tehát saját maguk ellen szavaznak. Hogy mi történik akkor, ha kiemelkedik egy egy roma fiatal. Szóval, hogy akkor ha mégis kiemelkedik, akkor a két kultúra, a hozott irány és a megismert többségi ellentmondásosan keveredik benne, mert a többségi elvárás az, hogy a folyamatos negatív kritika miatt, hogy a hozott kultúráját tagadja meg, mint abban nem lennének értékek. Tehát, hogyha valaki felkerül egy szegény baronyi például falusi családból, egyszer csak értelmiségivé akar válni, minden tehetsége megvan hozzá az ő esetében, tehát hogy az a felállás, hogy nő is, cigány is találkozik ilyen-olyan társadalmi elvárásokkal, és egyszer csak bekerül egy generáción belül egy középosztálybeli környezetbe. Írja, eljut odáig, hogy írja a doktoriát, és egyszer csak felismeri, hogy otthon már nem fogadják el, mert többségiek meg még nem. Azt mondják, amikor hazamegy, hogy micsoda nő az, akinek 20 évesen még nincs férje, rendes családja, az új környezetben pedig, hogy dugni jó vagy, de azért ne gondold már anyukám, hogy elveszlek feleségül, mert azért mégiscsak cigány vagy. Mit lehet erre mondani? És akkor még azt mondják neki, hogy beszélj szépen, kislányom. Miért jött, és igaza van, amikor azt mondja, hogy menjetek a francba. Ezek a mindennapok, amiket élnek. Van, aki átidő ugyanezt az identitás válságot, de nem fogja fel. Tehát pszichés problémákkal küzdenek.
Csak emlékeztetném a hallgatót, és biztos, hogy furcsa lesz, amit mondok, Judit, hogy ezek a helyzetek más szinten és más arányokban, de azért különösen itt a frontvárosban az erdélyi magyarok számára is ismerősek, más szinteken, de azért egy erdélyi magyarban is benne van az, hogy a román többségben neki túl kell teljesíteni azért, hogy ugyanolyan esélyei legyenek.
Mert az az öngyűlölő cigány fogalma?
Hát...
Tehát a kiugrott cigányok a sok-sok negatív tapasztalattal, mert hogy egyértelműen megkapja azt, hogy neki bizonyítani kell, hogy megbízható, hogy rendes ápolt, hogy tud dolgozni, és sorolhatnám még ezeket a sztereotípiákat, viszont elkezd emiatt a negatív, tehát ő nagyon meg akar felelni, és elkezd a többségiek fejével gondolkodni a saját magáról. Ezért van az, hogy a kiugrott cigányok elkezdenek a sajátjukra visszamutogatni, hogy hát azért lehet takarítani, meg lehet sokat megmutatni, meg van szakon, de közben nincs meg az a szociológiai vagy háttértudása, ahonnan ő jön, hogy ráláson erről, hogy azért több mint egy kilométerről hordják a vizet, hogy nincsenek eszközeik, hogy még a vízhordáshoz sem. Tehát olyan iszonyatos szegénység van, hogy a kiemelkedőknek az állóban az, hogyha olyan szerencséje van, hogy sikerül bekerülni egy kollégiumba. Tehát, hogyha egy állami gondozott gyermek elfogadása Magyarországon egy megfelelő forint évente. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha pár szociális munkással lemennek a területre, mert hogy közben, miközben a gyerekeket kiemelik, és ez tendencia Magyarországon, tehát az önkormányzat azért nem megy be a cigány anyukat családsegítő központban, mert maga ellen fordítja őket, meg a védőnőt is egyáltalán. Nagyon sokan ott tapasztalják, akkor ez megszült a gyermeket, jön a védőnő, és kijelenti, hogy nem viheti haza, mert nincsen függöny az ablakon, és nincsen televízió, meg nincsen asztalterítő. Ráadásul tehát Magyarországon az van, hogy elveszik a gyerekeket, és államgondozásba kerülnek, vagy nevelőszülőköz, és közben a szülőket meg magukra hagyják. És közben nem épülnek szociális bérlakások, nem települ be tőke a régióba, hogy munkát lehessen teremteni. Tehát, hogyha már 1,5 millió forintba kerül egyetlen egy gyermeknek az elvétel, akkor már nem tétel, ha a szülőket is kiemelik. Tehát szerintem sokkal olcsóbb, hogyha szociális bérlakásokat építenek, és iszonyatosan elkezdik oktatni a gyerekeket, és nagyon fontos a férfiak családon belüli attitűdjének a megváltoztatása. De most ez egy technikai kérdés, hogy hogy lehetne elérni. Például Derdát Tiborék őszörnyékén az MBZ iskolának az igazgatója női klubokat szervez a telepeken. hogy női köröket, ahol felvilágosítás folyik. Nagyon fontos, hogy annyira nincs pénzük, hogy a fogamzásgárdáról vagy nem tudják, hogy mi az, vagy pedig anyagi körülmények között nem tudnak hozzá. Nagyon nagy a baj, de hogy a nő tekintetében a legfontosabb, hogy a férfiak hozzáállását kellene valahogy megváltoztatni, a nőket is felvilágosítani az önrendelkezéssel, hogy nekik is vannak jogaik, hogy lehet gyerekkoruk, hogy mondhatnám ott a férjének, hogy a szegénysége miatt ne prostituálódjon, mert nagyon korán kint állnak az utcán. A vakációját kint tölti az utak mellett, prostitúcióval tölti, és utána visszamegy az iskolapadba, és utána a tanár pedig veszekszik vele, hogy nincs kiegyezve a ceruzája, különben intőt kap, meghallgatja Ady Endrét. Miközben már eleve úgy kerülnek be az iskolába, már ott szegregálódnak, hogy nagyon korán 6 évesen, mert eleve nem szabályozzák a fiúgyerekeket. A nők alacsonyabb rangúak. Ha bekerül az iskolába, nem tud mit kezdeni a tanárnivel, nem tud mit kezdeni a nem cigány lány osztálytársaival, és nem tud végigülni 45 percet. Ennek egyébként az az oka, hogy annyira alultápláltak, hogy már a magzatok éheznek az anyahasában. Az északkeleti régiókban nagyon kicsik, alacsonyak az emberek. Már a hónap elején, tehát már a 10. napban, amikor járom a telepeket egy adományozó csoporttal, akkor szerepfelmérést is végzünk, és hát ismerjük a családokat, ahová adományokat, élelmiszer adományokat viszünk, többségében is ruhákat, hogy már a 10. napon 4 kiló liszt van csak a kamrapolcon, és bejárnak a városba kukázni, és nem engedik fel őket a buszra sem, tehát sokszor 30 kilométer gyalogolnak, hogy be tudjanak menni Miskolcra kukázni.
Ez most egy olyan...
A méltóság, mint olyan, egyszerűen, hogyha ez nem élet, hogyha... az életvédelmét nézzük.
Ezek a történetek egy olyan adáskörzetben hangzanak el, ahol több településen is volt már bérlakásépítési program, meg is születtek, vagy megerősödtek bizonyos negyedek. Én úgy fogalnám össze, Sepsiszentgyörgyön az Őrkői negyed, itt Marosvásárhelyen a Hidegvölgyi negyed, Marosvásárhelyen a negyedet az önkormányzat gyönyörű szép gyerekportrés színes paravánnal fogta körül. Kevesen tudják, hogy mi történik a paraván mögött valójában. Tény, ami tény, hogy a prostituált lányok kint állnak minden nap a Marosvásárhelyi elkerülő úton. Bizonyos folyamatok elindulnak, bizonyos szándékok megszületnek önkormányzati szinten, mégsem sikerül az emberi tragédiákat megelőzni, mégsem sikeres a segítségnyújtás, és ebből a beszélgetésből, Judit, arra...
Teremtettek minket a régióból, hogy el tudják tartani a lakásukat és a családjukat?
Még arra is történt kísérlet, itt, ez egy nagyon bonyolult történet, mert az úgynevezett munkateremtéshelyről beszélek, az nem átlátható, tehát nem követhető, hogy ki fér munkához, mennyi ideig és milyen feltételekkel dolgozhat. Ez egy tényfeltáró újságírói munka, és remélem, hogy lesz erre idő és mód elvégezni, hogy is folyik ez a foglalkoztatás, és milyen újabb kényszer helyzeteket szül. A látszat az, hogy igen, bizonyos rétegeknek, bizonyos csoportoknak van munkája. Számomra ennek a beszélgetésnek a nagy hozadéka, Judit, az, hogyha nincs olyan szociális munka, személyes részvétel a magyar-román többségi közösség részéről, nincs egy személyre szóló segítés és jelenlét ezeknek az embereknek, akkor a megteremtett keretek, vagy a félig meddig megteremtett keretek sem lehetnek sikeresek.
Értem, tehát, hogy akkor hiába települnek itt pár szociális munkás, vagy a családsegítő központot megerősíteni, és speciálisan képzett szociális munkásokkal, vagy akár tanárokkal, fejlesztő pedagógusokkal, hogyha nincs munka.
Nem. Én a hiányt most itt nem a munkában látom. Abban még van ötlet, meg előre. Ez egy külön szétágazó történet, mert még Magyarországon a gazdasági leszakadás folyamatát látjuk. Itt van előrelépés, különösen a Gábor cigányok esetében látványos a gazdasági prosperitás, és siker történetek is vannak. A szociális munkások hiányát látom, a szakértők hiányát, azt a módot nem látom kidolgozva, hogy hogyan, visszatérve a műsor elejé példára, hogyan lehet egy 13-14 éves Gábor cigány lányjal megértetni, hogy számára a szülés ideje még nem érkezett el, és a gyerek szülés nem jelent kiutat abból a válsághelyzetből, amiben benne van, és amiből így akar szabadulni. És ennek a módozatait, Judit, valamilyen módon, hadd legyen ez a beszélgetés is most egy ilyen közös munkának a kezdete, ki kéne találni. Hogy hogyan lehet egy hatékony segítő szolgálatot. Bódis Krisztával készítettünk beszélgetést, visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárába, de sok ilyenre van még szükség, meg ötletekre, meg gondolom megvan ennek a módszer.
Igen, hát nagyon fontosnak tartom, hogy a településeken női klubokat csináljanak minél többet. Nagyon fontos a politikai hozzáállás, mert Magyarországon ezekben a régiókban, szintén gazdasági okokból, vagy hát remélem, hogy nem, de nagyon sok életellenes döntést hoztak az önkormányzatok, és jobb és baloldal is mindannyian aláírták, hogy Boróka, hát képzeld el, hogy elzárták a közkutak kétharmadát. Tehát törvény van rá, hogy 300 méterenként közkutaknak kellene lennie. Mindenhol bevezették a falvakba a vizet, és csatornáztak. Ezekben a mélyszegény agregátumokban, putrikba pedig nem vezették be a vizet. Ellenben a közkutak kétharmadát elzárták, sokszor két egy-másfél kilométerről hordják a vizet, annyira szegények, hogy még eszköz sincs rajta. A maradék közkutakat úgy leszűkítették, tehát a vízfolyási sebességet, hogy egy pillap alatt 19 perc alatt telik meg. Egy pillap alatt, ami a ásványvizek alatt másfél literes, 19 perc alatt telik meg. Akkor hepatitis járvány van, hepatitis A járvány van, ami széklepordással terjed. Hát ez egyértelmű higiéniai problémák, és hogyha azt akarják, hogy az a cigány gyerek ápoltan menjen iskolába, vagy a kis csecsemőjét ápolt környezetbe vigye haza, akkor vezessék be a putrikba is a vizet, ha nem építenek szociális bérlakásokat. Egy. A másik pedig, hogy identitás. Tehát, hogyha bekerülnek kollégiumokba ezek a gyerekek, mert ezt csinálják, mert ez a tendencia Magyarországon, hogyha nincsenek meg a feltételek, akkor pár felveszik a gyereket. Viszont ezeknek a nevelő otthonoknak az élére baptista igazgatókat neveznek ki, ez is tendencia. Úgyhogy egy nagyon durva asszimilációs kényszer van Magyarországon roma tekintetben. Tehát kerülnek majd ki aztán ezekből a kollégiumokból az öngyűlölő cigány gyerekek, mert hát közben nem tud kibújni a bőréből, mert cigány. Tehát barna cigány, közben az előítéleteket megkapja, tehát ezt épp elmével vagy épp lélekkel túlélni csak nagyon nehezen lehet.
Nagyon különböző helyzetekből beszélünk, de nagyon egy irányba mutatnak a megoldások és a...
Igen, mert mások a területi tapasztalataink, de vannak nagyon sok közös átfedés, meg hasonlóságok.
Igen, hát itt erdélyi magyar szempontból most az a furcsa helyzet áll elő, és ezzel most már évek óta szembesül az erdélyi magyar oktatáspolitika, hogy nagyon sok vidéki iskola úgy tartható fenn magyar iskolaként, hogyha bizony nagyon elfogadóak és nagyon támogatóak a helyi többes identitású romákkal szemben, mert ha nem a magyar iskolába iratkoznak be ezek a többes identitású roma gyerekek, akkor beiratkoznak a román iskolába, és megszűnik a magyar iskola. Na, ez egy csapdahelyzet, amiben nem tudom, hogy mi a jó döntés. Bennem gyakran felmerül, hogy miközben a román és magyar iskolák marakodnak a roma gyerekek fölött, mégiscsak az ő identitásukra megy a vásár, és nem tudom, hogy mi az igazságos megoldás.
Elmondom, hogy mi a helyzet Magyarországon, talán választ kapsz az erdélyi helyzetre is. Az tény, hogy a hasonló a hasonlóhoz vonzódik, és hogy a szabad iskola választás kapcsán a szülő odaíratja be a gyerekét, ahová tudja, természetesen meg megint a családi gazdasági helyzet az, ami dönt, de az tény, hogyha a roma gyerekek bekerülnek egy első osztályba, nincsenek meg azok a képességei, ami egy nem cigány gyereknek, és hogy ez visszavezethető a vízhiányra, az alultápláltságra, arról, hogy annyira sokan ülnek pici területen egy putriba, hogy míg a nem cigány gyerekeknek megvannak a játékaik, és játszhatnak, és millió információhoz jutnak, internetnek, nézik a tévét, foglalkoznak velük a szülők, és van elég élettere, addig ugyanez a cigány gyerekeknél, abban a pici kis putriban, ahol sokszor két-három generáció is él egymás hegyén hátán, nem alakul ki az a szenzomotoros működés, ami a kéz, tehát a játék kapcsán kialakul, hogy az agyi pályákban olyan utakat nyisson meg fejlődési képességeket, meg a figyelemnek tehát a figyelem lekötése. Ez nagyon fontos, hogy amikor bekerülnek a cigány gyerekek, akkor ezek nincsenek meg, és nagyon sokszor biológiai oka is van az alultápláltság miatt. Sokszor csak az iskolában tudnak enni. És hát a higiéniai okok miatt, és a viselkedési problémáik miatt, mert ugye a fiú gyerekek nem nagyon tisztelik a nőket, vagy nem tudnak velük mit kezdeni, akkor kialakul az automatikus szegregáció, úgyhogy visszatartják a többieket a fejlődésben, ezért rájuk mondják a bélyeget, mert közben nincs speciálisan képzett előtt, meg nincsen speciálisan képzett iskola, hogy benyomják őket értelmi fogyatékosok, mert statisztikák vannak róla, hogy a roma gyerekek ebben a tekintetben is felülre prezentáltak, miközben kiderült, hogy a gyerek értelmes, csak nincs rá elég ideje a túlterhelt tanároknak, hogy foglalkozzanak velük. A háttérről még annyit, hogy Magyarországon úgy van, hogy megnehezítették a felsőoktatásba jutás feltételét, még hogyha sikerül is valakinek leérettségeznie. Tehát, hogy megnehezítették a felsőoktatásba jutás feltételeit azzal, hogy megemelték a felvételi pontatályok számát. Azért mondja a miniszterelnökünk, hogy a kevésbé tehetséges tanulók ne jelenek egyetemre. De hát ki mondja meg, hogy ki a tehetséges, és ki nem. Ez már gyakorlatilag az alsó tagozat első-második osztályában eldől, hogy kiből lesz értelmiség, és kiből nem. Az iskolának ebben fontos szerepe van, mert már akkor el lehet mondani, hogy a gyereknevelést is el is rontják. Persze beszélhetünk a tanár vagy a pedagógus személyes felelősségéről is, de abban, hogy kiválasztódik ki, abban bőven benne van az oktatási rendszerbe kódolt rasszizmus is. Tehát amikor egy iskola úgy próbálja megoldani a konfliktusokat, hogy rendőrt állít a kapuba azért, hogy a szülőket ne engedje be, akkor az milyen iskola? Hogy beszélhetünk ilyen esetben a szülő és az iskola közötti párbeszédről? Mert egyszer egy szülő ráborította a pedagógusra az asztalt. Miért nem teszik fel a kérdést, hogy miért történt? Persze, oké, ne borítsa rá senki a pedagógusra az asztalt, de azért sok szülő érzi, ahogy szeretné megtenni, nem véletlenül. És azok, akiknek kevesebb veszteni valójuk van, azok ezt könnyebben meg is teszik, nem helyeslem. Magyarországon katasztrofazott oktatási rendszer. Ismerek valakit, aki egy 8. kerületi általános iskolában tanít. Látom rajta, hogy mennyire megkeseredett, gyerekgyűlölő, rasszista ember. A 8. kerület Budapesten egy nagyon elgettósodott kerület, 20 000 romaira az egyik legsűrűbben romák lakta terület. Az ilyen milyen megpedagógusnak? Ülés szikrázik a szeme, hogy a gyerek hangos, de hát a gyerek tényleg hangos, és akkor ne esnék kétségbe, én akkor esnék kétségbe, ha csak csendben ülnének a helyükön, mert arra gondolnék, hogy valamit nagyon elrontottam. Szerintem demokratikusan kell nevelni a gyereket, és ez alatt a partnerű viszont értem. Nem lehet egy gyereket alárendelni, mert nem lesz önálló, vagy nehézségei lesznek ezzel később. És még valami nagyon-nagyon fontos, hogy az a vicc, hogy pont a felső középosztályban értelmiségi családunkban, és a nyomorban élő családokban felnevelted gyerekek jönnek egy olyan demokratikus családi környezetből, amivel a mai autoritár oktatás nem tud összezenni. Tehát a nagyon felső osztályból és a nagyon alsó osztályból. Tehát a gyerekeket nem szabályozzák családra. Tehát az átlag középosztálybeli gyerekekkel nagyon jól el van a mai magyar iskola maga tekintélyelvű elváló rendszer típusú oktatásával, mert az alapértékén a szófogadás. Ez sem a nyomorban, sem az értelmiségű családokban nem alapérték, mert a demokratikus légkörben megvitatják, megbeszélik a dolgokat, a gyermekeknek beleszólási joga van, hát mondjuk természetesen nem a lánygyerekekről gondolok. És ha a gyerek bekerül egy olyan autoriter környezetbe, mint a magyar iskola, akkor csak nézd, hogy mi van. Középosztályban értelmiségű családoknak van pénze arra, hogy alternatív képzést nyújtson a gyermekének, hogy az olyan alapítványi iskolákba vigye, mint például a Waldorf vagy a Montessori, ahol olyan módszerekkel tanítják a gyerekét, amelyeket Amerikában azért dolgoztak ki, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket segítsék. Magyarországon a felső középosztálybeli értelmiségű gyerekei, a haszon élvezői ezeknek az alternatív pedagógiai módszereknek, viszont az állam nem támogatja ezeknek a terjedését azokban az iskolákban, ahol elemi szükséglet lenne. Ahol hátrányos helyzeti családokból kerülnek ki nagyon értelmes gyerekek, az autoriter iskola kommunikáció miatt vissza vannak nyugva, mert ha nem azt mondod, amit én, akkor hülye vagy. Mondja a tanár, vagy üzeni a tanára viselkedésével, és a gyerek nem azt mondja, mert nem olyan környezetből jön, hogy alárendelődő legyen a hozzáállása. Ezért bekategorizálják hülyének, egyszerűbb a túlterhelt tanároknak és pedagógusoknak, mint külön figyelmet szentelni rájuk. És a pedagógus ott áll a gyerek fölött, dobol az ujjaival, hogy mikor lesz már kész a feladattal a nagy létszámú osztályban, aztán azt mondja, ez nem jó. Na most, ha fölötted állnak, akkor teljesíts jól. Hát igen, se tudni.
Nagyon fontos végszó, amit mondasz.
Ebből a gyerekből a következőben. Tehát a mai beszélgetésünk az a konklúziója, hogy ki kell menni területre, és területen klubokban, és fejleszteni őket külön. Legyen erre az állami pénze. Csak közben az államnak a szociális munkások a legrosszabb fizetett embereknek. Kevesebbet keresnek, mint a nővérek. Mert az államnak nem érdekel, hogy a központi költségvetésből egy közel 1 milliós populációt, ami le van szakadva, támogasson a szociális munkásoknak, meg az érdemelmi munkájuk kapcsán az a dolga, hogy fontos segítse ezeket a leszakadó rétegeket az ellátási rendszerhez. A kormány ezért fizeti őket nagyon alul. Hát ez egy ilyen passzív szalás arra, hogy ezt azt mondják, hogy oké, segítünk, csak közben megnehezíti az elérési útvonalat.
Jó, tehát akkor innen folytatjuk majd ezt a beszélgetést. Azoknak, akiket az érdekel, hogy hogyan lehetne megmenteni a vidéki, erdélyi, magyar iskolákat úgy, hogy roma gyerekek járnak oda többségben, azokat emlékeztetjük a mai beszélgetés egyik fontos végkövetkeztetésére, szakértő segítőkre, szociális munkásokra és speciális tanrendre van szükség, így menthető meg nem csak az erdélyi magyar-roma, de magyar közösség jelentős része is, és így menthetők meg ezek az intézmények. Láng Juditnak köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk volt, és várjuk vissza, és folytatjuk ezt a témát.
Köszönöm szépen, Boruka, a lehetőséget, és szép estét a hallgatóknak.